Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Önkénteseket várnak a Miskolci Kórház gyermekei közé, díszpolgári címre lehet jelölést leadni Gyöngyösön, végzett a szociális tűzifa programmal az Egerertő. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Hatvárosba vár önkénteseket az Amigos a gyerekekért alapítvány. Többek között miskolci csapatukba is keresnek olyan egyetemista fiatalokat, akik két hetente két órát el tudnak tölteni a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórház gyermekegészségügyi központjában, hogy jelenlétükkel, játékos nyelvtanulással, barátságok kialakításával megkönnyítsék a kórházban gyógyuló gyerekek hangulatát. A részletekről Fórián Virág, az alapítvány kommunikációért felelős munkatársa adott tájékoztatást.
Az Amigos a gyerekekért alapítvány egy egyetemistákból álló önkéntes szervezet, és a küldetésünk az, hogy kórházban lévő beteg gyerekeket látogassunk, és a játékkal, nyelvtanulással, és igazából a barátságunkkal motiváljuk őket a gyógyulásra, és tegyük szebbé és könnyebbé a bent töltött idejüket a kórházban. Az alapítványunk tavaly lett 10 éves, szóval 2014 óta létezik, és az alapítvány megálmodója Forgács Fábián Sára, aki gyerekkorában töltött időt kórházban betegség miatt, és innen jött az ötlete, hogy szeretne segíteni azoknak a gyerekeknek, akikkel ez szintén előfordul. És ez onnan alakult, hogy ő 10 barátjával elkezdett azon dolgozni, hogy be tudjanak menni a kórházba, és erre a nyelvtanítás volt a legjobb eszköz, hiszen a kórházpedagógusok meg egyéb segítőknek hála a gyerekek tudnak a kórházban matekot, magyart, stb. Tanulni, és ebben kapnak segítséget. Viszont a nyelvtanulásban nincs olyan szakember, vagy olyan segítő, aki tudná őket támogatni. Ezért ez volt az az eszköz, amivel szívesen fogadták az amígókat a kórházban. Tulajdonképpen mindenki a saját nyelvi tudását viszi be a kórházban, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy nem magas szinten tanítjuk a nyelvet nyelvtani szabályokkal és mindennel együtt, hanem a gyerekek nyelvére lefordítva a játékon keresztül. Ezért, ha már valaki tud, nem tudom, tegyük fel, ki ne jól elszámolni 10-ig, már az olyan tudás, amivel el lehet indulni a kórházban, és meg lehet tanítani egy gyereknek, mert ez még sokkal izgalmasabb is talán, mint angolul, amit alapból az iskolában is tanulnak, nem tudom feladatokat megcsinálni. Viszont az eszközök, amit használunk a nyelvtanításhoz, azok alapvetően angol és német nyelvű munkafüzetek, és van egy olyan füzetünk is, amiben viszont több nyelv is megtalálható, ugyanígy ilyen alacsonyabb szinten, így az alapkezdő kis nyelvtudással együtt. Plusz vannak olyan játékaink, például egy kártyajáték, amiben rengeteg sok országnak a köszönését lehet megtanulni, hogy mondják azt, hogy szia, nem tudom, olaszul, franciául, görögül, sokféle nyelven. Most tart a felvételi időszakunk erre a következő fél évre, és mind a hat városunkba várunk jelentkezőket, Budapestre, Szegedre, Debrecenbe, Pécsre, Szombathelyre és természetesen Miskolcra is. És a jelentkezés feltétele igazából annyi, hogy aktív egyetemistának kell lenni hozzá, és mivel a nyelvtanulás ugye fontos része a tevékenységünknek, ezért legalább egy idegen nyelvet alapszinten kell tudni beszélni. Ez a kettő az, ami fontos. Ezen kívül igazából a lelkesedés és az elköteleződés, az odaadás, hogy tényleg lássuk azt, hogy szívesen foglalkozik valaki a gyerekekkel, és tényleg fontos számára a segítés és az önkénteskedés. És a felvételi menete pedig abból áll, hogy az amigos.hu per felvételi oldalon megtalálnak egy felvételi feladatlapot, egy írásbeli feladatlapot, ezt letöltve, mert hetet kell kitölteni, de nincsenek benne olyan kérdések, amire jó vagy rossz választ lehet adni. Igazából a lényeg a kreativitás, és azt, hogy kicsit megmutassa a jelentkező azt, hogy milyen az ő személyisége, milyen az ő hozzáállása ehhez az egészhez. Úgyhogy ez alapján tényleg csak meg akarjuk ismerni egy kicsit jobban. És miután ezt a feladatlapot eljuttatta hozzánk, és értékelésre kerül, mindenkit behívunk egy szóbeli beszélgetésre is, ezt sem interjúnak mondanám, vagy vizsgálnak, vagy ilyesminek, hiszen ez is inkább egy baráti beszélgetés, amiben ugyanúgy ez a célunk, hogy kicsit jobban megismerjük a jelentkezőt és az ő céljait, hozzáállását az önkénteskedéshez. És hogyha ez a kettő alapján sikeres felvételt nyert valaki, ezután következik az Amigo iskola, ami egy hétvége, amin a régebbi generációs amígók, mi megtanítjuk neki igazából, és elmondom minden fontos dolgot arról, hogy mi feláll a tevékenységünk, és hogyan fordulunk a gyerekekhez a kórházban, és minden egyebet, amit fontos tudni.
Már várják a ProCivitát díjra, vagyis a Gyöngyös díszpolgára címre, valamint a város érdemes pedagógusa kitüntetése a felterjesztéseket. A részletekről dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatóság igazgatóját hallják.
Gyöngyösváros önkormányzatának a legrangosabb kitüntetéséről van szó. A ProCivitát kitüntetés adományozható közösségnek is, illetve személynek is, természetes személynek is. Valójában a kitüntetési rendelet alapján a önkormányzat azt tartotta fontosnak, hogy Gyöngyösön a legtöbb éven keresztül kimagasló eredményeket, Gyöngyösvárosért folytatott tevékenységet díjazza olyan személyek, illetve közösségek szemében, akik Gyöngyösvárosnak a jó hírét öregbítették. Felsorolja a kitüntetés rendelet, hogy Gyöngyösváros fejlődéséért, fejlesztéséért, testvérvárosi kapcsolataért, stb. Tett kiemelkedő tevékenységeket. Mint előbb is jeleztem, lehet egy közösségnek adni, illetve két személynek. A egyének esetében, aki megkapja, az Gyöngyösváros díszpolgára is egyébként, ezért egy gyűrű is jár, egyébként oklevél, illetve elég magas összegű pénzjutalom minden esetben. A lényeg, hogy lehetősége van gyöngyösi polgárnak felterjesztést tenni, polgármesternek, alpolgármesternek, állandó bizottságnak, bizottsági tagoknak, illetve nagyon lényeges, hogy ugyanúgy a nemzetiségi önkormányzat, alapítványok, Gyöngyösön működő civil szervezetek is felterjesztést tehetnek. A felterjesztést írásban kell megfogalmazni, Gyöngyösváros polgármesternek kell megküldeni, tehát mindenképpen benne legyen, hogy kit terjesztenek fel, ki a felterjesztő, és egy nagyon szép méltatást vár még az önkormányzat. Minden évben ez megtörténik egyébként, tehát most is várja az önkormányzat, és biztosak vagyunk benne, hogy elég sok felterjesztés érkezik majd a ProCivitát kitüntetésre. Régi rendeletig kell visszamenni, majd most pár éves a kitüntetés adományozásáról szóló rendelet. A első eredeti rendeletekben, tehát több mint 10 éve is már benne volt a díszpolgári ProCivitate cím, többi kitüntetés pedig ezt következően került bele a helyi jogszabályba. Mindig fontosnak tartotta az önkormányzat, hogy megbüsölje azokat a polgárokat, személyeket, akik tényleg Gyöngyösvárosért tettek, és a városnak a nevét öregbítették. Akárhányszor módosult is a rendelet, mindig fontosnak tartotta a képviselőtestület, hogy ez ott a legelején legyen elsőként, mert hogy ez a legrangosabb kitüntetés az önkormányzatnak, és legutóbb volt módosítás, ott is elég magas pénzjutalmat szavazott meg akkor a képviselőtestület, tehát ebbe is az önkormányzatnak a megbecsülése van a ProCivitate kitüntetés alkalmas, illetve aki adományozásra ezt megkapta, mint közösség, vagy pedig személyek részére. Március 1-e, érdemes erre a határidőre figyelni, és mint jeleztem, polgármester részére kell megküldeni, ez írásban, aláírva, tehát aki felterjesztést szeretne tenni, tudja, hogy kire milyen célokat ért el, milyen eredményeket a városnak a hírnevét öregbítette, tehát erre kell majd figyelni a felterjesztés összefoglalásának.
A 2011 óta sikeresen működő szociális tűzifa programban az Egererdő ZRT a 2024-25-ös időszakban 92 térségi önkormányzat rászoruló családjainak biztosított összesen 10.380 köbméter tűzifát. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium által meghirdetett pályázaton az 5000 fő alatti lakossal rendelkező önkormányzatok pályázhattak idén 5 milliárd forintos keretösszegű támogatásra. A nyertes pályázó helyi önkormányzatokból az Egererdő ZRT-vel szerződöttek 100%-ában keménylombos tűzifát igényeltek, közölte a társaság. A mi hamarabbi segítségnyújtás érdekében az ERT már szeptemberben megkezdte a tűzifa kiszállítását az önkormányzatokhoz. A társaság felkészültségének és évtizedes tapasztalatának köszönhetően december végére a teljes igényelt mennyiség több mint 92%-át sikerült is teljesíteni. Az egyes önkormányzatok igényei a 24 köbmétertől 644 köbméteres mennyiségig változtak. Az összességében több ezer köbméteres megrendelés kiszállítása igen nagy feladat, melynek szervezésében az erdőgazdaság segíti az önkormányzatokat fuvarozó vállalkozói bevonásával. A kiszállítás reklamációmentesen gördülékenyen zajlott, ahol minden erdészetük igyekezett szárazfát küldeni az önkormányzatoknak. Az utolsó köbméterfa kiszállítása a múlt héten, február 12-én történt, a 15-i határidő előtt. A szociális tűzifa program teljesítésében az Egererdő ZRT minden erdészete részt vett, Heves vármegye teljes területén, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye nyugati részén, Nógrád vármegye keleti részén és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye északi határán, tudatták közleményükben. A gyöngyösi rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést tartott szombaton éjszaka, melyhez csatlakozott a főkapitányság mélységi ellenőrzési és a forgalom ellenőrző alosztálya, a készenléti rendőrség, illetve a helyi városrendészet és a polgárőrség munkatársa is. Az ellenőrzés érintette a városban tartott nagyobb rendezvényeket, illetve több helyszínen volt közúti ellenőrzés. Az akcióban résztvevők három körözöttet fogtak el, egy ittas, egy bódult állapotban lévő járművezetővel, illetve egy garázdával szemben kellett intézkedniük. Az egyik megállított autóban kábítószergyanús anyagot, mérleget, illetve több mint 300 ezer forint készpénzt találtak, illetve le is foglaltak a rendőrei. A járműben tartózkodó két férfit előállították a rendőrkapitányságra. A ruházatukból további kábítószergyanús anyag került elő, illetve a sofőr kábítószer gyors tesztje pozitív értéket mutatott, tájékoztatott közleményében a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság. Végül az időjárásról. Éjszaka és aztán főként holnap már döntően derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 13 és mínusz 12, napközben pedig plusz 3-4 fok körül alakul majd. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 18-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Folytatódnak a beruházások Putnokon. Közösségek háza, Sárospataki Művelődés háza és könyvtára. A Sóstói Múzeum falu télen is kínál programokat. Ezek mai műsorunk főbb témái. Folytatódnak a beruházások Putnokon. A részletekről Tamás Barnabást, a város polgármesterét hallják.
Nyilvánvaló, hogy minden olyan dologra pályázunk, ami minket érintett, és a város tud rá pályázni, mert olyan elképzeléseink vannak itt a gazdasági növekedést nem megállítva, hiszen mindig elfogadja a költségvetésben a gazdasági tevékenységét a város képviselőtestülete, és bízunk abban, hogy most is lesznek olyan pályázatok, amik előre viszik majd a fejlesztést. Most is, már most átadás előtt van a civilház, valamint a mentőállomás. A civilházról tudni kell az, hogy minden egyes civil szervezetünk, amelyik működők és működőképes, ebben helyet fog találni, különböző rendezvényeket itt fognak tudni majd megvalósítani. Egy olyan otthonuk lesz ezzel a civilház átadásával, ahol ők a különböző klub rendezvényeiket, valamint a nagyobb rendezvényeket is meg tudják tartani. A civil szerveződésnek nagy hatása van, mert itt látjuk, itt azért nem csak arra alakulnak a civil szervezetek, hogy itt másokat apprehendáljanak, hanem azért is, hogy jótékonykodjanak, hiszen a Putnok Városért Egyesület hosszú évek óta olyan jótékonysági rendezvényeket csinál, a bál alkalmával láthatjuk, amiből mindig megvalósul valami. Most legutóbb például itt az egészségház előtt ez a világító Putnok felirat jött létre, de most is úgy tudom, hogy díszvilágításra fogják fordítani most egy bálbevételt, valamint egy kültéri órára. Valamint a mentőállomás ugye egy olyan felújítást kap, hogy most már tényleg energiatakarékosságból mindenből a legkiválóbb lesz, valamint most már úgy alakítottuk ki, és alakítjuk ki a pályázatból a mentőállomást, hogy egy esetkocsi is jelen lesz a városunkban. Most már lesz egy normál mentő, valamint egy esetkocsi is.
A Sárospataki Művelődés háza és könyvtára a Közösségek háza. Sajó Szegi Gábor igazgató kiemelte, az aktuális évadra meghirdetett programokon túl évtizedes múlttal rendelkező közösségek, civil szervezetek programjaiba is bekapcsolódhatnak a kultúra iránt érdeklődők.
Mi hármas intézményegységet alkotunk, a könyvtár, a mozi és a művelődés háza, a klasszikus értelembe vett közművelődési intézmény. Nyilván a könyvtárnak megvan a saját könyvtári szolgáltatási rendje, könyvrendelésekkel, minden egyebekkel, és emellett a saját foglalkozásaik, könyvtári foglalkozásaik. Ami a könyvtárhoz szoktatás, az olvasáshoz való szoktatás, a Baba-Mama Klub, ami nagyon fontos, egy nagyon jó helyszín erre a könyvtár, bár így elsőre furcsa hangzik, de kifejezetten mind a kismák, mind a babák remekül érzik magukat nálunk. A mozinak is megvan a maga közművelődési tevékenysége, mert amellett, hogy vetíti a Pataki mozi az aktuális blockbustereket. Van egy olyan missziója, tehát egy ekkora városban egy mozit kizárólag piaci alapon működtetni nem igazán lehet, ennek vannak objektív okai. Például a látogatottság hét elején viszonylag alacsony, és amiatt nem feltétlenül érdemes egy infrastruktúrát működtetni, üzemeltetni. Viszont a mozinak egyfajta küldetése az, hogy a hazai és a nemzetközi filmes spektrumról minél szélesebb palettát tudjon megmutatni a közönségnek. Így aztán amellett, hogy a magyar filmek kötelezően jelen vannak a mozi kínálatában, és a fesztiváldíjas filmek is itt vannak, de az éppen futó slágerfilmeket is nagy sikerrel vetítjük, és emellett van egy olyan misszió, hogy közösségi programokat is szervezünk, vannak filmklubok, amik remekül működnek, itt leginkább a Bolvári Takács Gábor filmklubára gondolok, vagy a Vizuális Szendvicsek filmklubra, ami idén már ugyan nem indult el, de 10 évadot azért nálunk gyönyörűen muzsikát köszönhető ez az Felugosi Laca Munkácsi Díjas képzőművésznek, aki a klub vezetője volt. Klasszikusan azok a programok vannak, amik a közönséget inkább érdeklik. Van egy befogadó része a működésünknek, amikor is külsős produkciók jönnek, és különböző könnyebb és szórakoztató programokat csinálnak nálunk, ezt nagyon szereti a közönség. Emellett viszont a köreink, az alkotóművészeti köreink, tematikus köreink, a művelődésháza ezeknek is a gazdája, napi szinten vannak itt. Ezen felül van egy kiváló partneri viszony a helyi általános iskolákkal, óvodával, középiskolákkal, akiknek például a különböző gálaműsorai, művészeti iskoláknak a gálaműsorait szintén befogadjuk, és vannak olyan saját szervezésű közösségteremtő alkalmaink, a társasjáték klub, vagy akár a Patak Voices, ami egy új közösségi alkalom, és ide tartozik, ami egy közösségi kórust jelent, és a közösségi éneklésnek az örömét, a felszabadult örömét adja meg. És ezen felül természetesen a városi rendezvények, nemzeti ünnepek szervezése, és az ezek mögött álló minden adminisztráció, minden szervezési dolog, akár a kreatív része a fesztiváloknak, kisebb programoknak az előkészítése, a Zemplén Fesztiválnak a bonyolítása.
A Sóstói Múzeumfalu szabadtéri rendezvény sorozata márciusban veszi kezdetét, de a múzeumfalu a téli hónapokban is látogatható. A múzeumpedagógusok ebben az időszakban sem tétlenek, hiszen szervezik az éves programot, és utazó múzeumként ismertetik meg a gyerekekkel a farsang időszakának népszokásait. A részletekről Kácsor Ignác Gabriella múzeumpedagógust hallják.
A 2025-ös esztendő számtalan kiállítással, új attrakciókkal várja majd a látogatókat, de előtte egy picikét farsangolunk. Farsang a Láda fiából utazó múzeum olyan érzékenyítő program és lehetőség, amikor a Sóstói Múzeumfalu házhoz megy, és mi visszük el egy hatalmas nagy utazó ládában a farsangot, a falusi hagyományos maskarákat és szokásokat, kicsikét közelebb hozva ezzel a fiatalokat, ahhoz az eltűnő világhoz, ami szerintem sok-sok értéket hordoz még magában, csak nekünk kell egy kicsikét vigyázni rá és okosan közvetíteni. Természetesen miután a farsangot előkészítjük, utána következnek a mi olyan programjainknak az előkészítései, amelyek március 15-e nyitással várják a kedves látogatókat. Nemzeti ünnep nálunk mindig az a nyitó rendezvény, amikor már új kiállításainkkal is szeretnénk mindenkit megismertetni, és természetesen megmutatjuk, hogy a falu szemszögéből milyen lehetett valamikor a szabadságharc, ezt követően pedig természetesen jeles napok és ünnepi szokások, amelyekkel várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. A húsvét, a pünkösd, a Szent Iván éjszaka, az új kenyér ünnepe, a pásztor ünnep és a Márton nap, de természetesen emellett minden nap várjuk nagy-nagy szeretettel az érdeklődőket, mert hát itt nálunk a Sóstói Múzeumfaluban él és élmény a hagyomány.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Csütörtökig biztosan kórházban maradt Ferenc pápa. Az orvosok szerint a klinikai kórkép összetett, ezért megfelelő kórházi kezelést igényel, így a pápa minden programját lemondták egyelőre. A pápák kórházaként is ismert Gemelli klinika udvarán az aggódó hívek virágokat, gyertyákat, üzeneteket helyeznek el. Ferenc pápa egészségi állapota tehát további kórházi kezelést tesz szükségessé. A Gemelli klinika orvosainak szakvéleménye szerint a Szentatya programjait így csütörtökig lemondták. Az utóbbi napokban és hétfőn is végzett vizsgálatok megerősítették a légutak polimikrobiális fertőzését, ami a mostanáig követett terápia további módosítását igényelte, írta a Szentszéki sajtószolgálat. A pápa péntek óta tartózkodik a Vatikán városhoz közeli katolikus kórházban. A közlemény szerint esetében a klinikai kép összetett, ezért megfelelő kezelést igényel. Mindez azt jelenti, hogy a pápa egyelőre bent marad a kórházban, így a programjait tehát lemondták. A 88 éves szentatyát pénteken szállították be a római Gemelli klinikára, miután több mint egy hete küzdött már hőrkuruttal. Mint kiderült, a kórházba szállítás előtt már a Tevere folyó Tiberis szigetén található és a Gemelli klinikához tartozó Fate Bene Fratelli kórházban is járt, de arról a sajtót nem értesítették. A pápa végül orvosi tanácsra feküdt be a Gemelli klinikára, amely a pápák kórházaként ismert. Ferenc pápa vasárnap nem jelent meg a kórház ablakában, nem olvasta fel szokásos beszédét. A klinika udvarán II. János Pál szobránál sokan virágot, üzenetet, gyertyát helyeztek el. A ferences orvos Agostino Gemelli nevét viselő, 1964-től működő, mindenki előtt nyitott klinika, az ország egyik legnagyobb kórháza, 2023-ban elnyerte az Olaszország legjobb kórháza címet. A Gemelli klinika 1981-ben vált ismerté, amikor a török terrorista Ali Akca által elkövetett merénylet után a megsebesült II. János Pál pápát ott műtötték meg. A Szentszéki Sajtóközpont hétfőn azt is közölte, akár csütörtöknél is tovább maradhat kórházban Ferenc pápa. Elmondták, hogy a Szentatya klinikai állapota stabil, és kiemelték, hogy kórházi tartózkodás alatt is áldozik, dolgozik és olvas. A pápa köszönetét küldte mindazoknak, akik üzenetben fejezik ki neki közelségüket, elsősorban azoknak, akik hozzá hasonlóan kórházi kezelésre szorulnak. Az ANSA olasz hírügynökség közlése szerint Ferenc pápa a következő vasárnap, február 23-án sem lesz még a Vatikánban, nem vesz részt a diakónusoknak szentelt jubileum ünnepen. Befejeződött a Házasság hete című országos programsorozat, amelynek idén a mottója Beszélgessetek a házasságotokért. A kezdeményezés Angliából indult azzal a céllal, hogy a házasság és a család szerepére irányítsa rá a figyelmet. Már a négy kontinens 28 országában tartják meg a tematikus hetet, hazánkban pedig 2008 óta a keresztény egyházak és a civil szervezetek összefogásával valósulnak meg a programok. Miskolcon a Nagycsaládosok Egyesülete a rendezvényükkel a házasságon belüli kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, és Makkai László görögkatolikus atyát, pasztorálpszichológust hívták meg előadónak.
Gyakorlatilag ez nagyon fontos, hogy meglegyen a közös játék, közös élmény, közös nevetés, ezek nagyon kihalnak a kapcsolatokból, ezt tapasztalom. A Harvard Egyetemen keresték a hosszú életnek a titkát, kutatták több tízezer párral, és érdekes módon nagyon sok olyan jó dolgot hoztak be a köztudatba, hogy mi az, hogy egészség, mi az, hogy lelki egészség, mi az, hogy testi egészség, mi az, hogy boldogság. Ugye a boldogságra azt szoktuk mondani, hogy egyenlő az, hogy megelégedettség, hogy valóban az ember az életnek a számos területén elégedett azzal, ahogy működik, ahogy létezik, ahogy van, a családjával, a gyermekeivel, a sikereivel, a kiteljesedésével, tehát hogy sok mindenben megtalálja az örömét. És hát nyilván, amikor az ember keresi azt, hogy mi a hosszú élettitka, mi az egészségnek a titka, akkor mindig fel kell tenni a kérdést, hogy van-e valaki, aki engem szeret? Ha csak egy ember ez az egész bolygón, egész világon, hogy van-e valaki, aki engem... Ha már ilyen emberre találtunk, akkor azt gondolom, hogy kincsre találtunk, hogy nyilván reméljük, hogy több ember szeret bennünket, de már csak egy van, aki rajong értünk, aki szeret bennünket, az már nagyon-nagyon fontos. Van egy családi életem, mint életfeladat. Tehát nyilván az ember nem tudja önmagát megvédeni attól, hogyha most valami történik, akkor éppenséggel az életfeladatom az kudarcba fullad. De mi az én életfeladatom? Ha van családom, van életfeladatom, hiszen mindenfélét kell csinálni a gyerekekkel, párkapcsolat, rengeteg területen kell működni, és ez, hagytam, az egészségpszichológia is azt mondja, hogy ez mind immunstimuláló hatással van. Élettanilag az embernek ez jó. Tehát nyilván nem akarok most ilyen kutatásokat előhozni, hogy azok, akik gyakorlatilag párkapcsolatban élnek, házasságban élnek, gyermekeket nevelnek, élettanilag hosszabb életet élnek, mint azok, akik magányosak, vagy éppenséggel nem élnek párkapcsolatban, vagy lemondtak a családról például, vagy akár a párkapcsolatról is. Ugye hát szépen néztünk volna ki Ádám és Éva történetében, Éva azt mondja, hogy ő most inkább így szingli lenne. A teremtéskönyv, hogy hamar befejeződött volna, szerintem nem írták volna tovább, hogyha így, vagy Ádámnak azt, hogy hát nem te vagy az igazi, tehát keresek mást, hát az úgy necces lett volna, tehát hogy vannak ilyen dolgok. Van-e baráti köröm, akikkel jó összejönni, jó találkozni, jó beszélgetni, jó kicsit kizökkenni az otthoni millióból, ugye? Többször elmondtam, hogy a férfinak is legyen egy szabad estéje egy héten, meg a nőnek is legyen egy szabad estéje egy héten. Meg kell oldani bizonyos dolgokat, nekünk férfiaknak is meg kell oldani bizonyos dolgokat az otthoni munkánkban, és hát nyilván a hölgyeknek is legyen egy olyan, amikor 4 óra után nem hazamegy, hanem azt mondja, hogy találkozok egy barátnőmmel, elmegyünk egy színházba, elmegyünk egy moziba, de nem hazamegyek. És ugye a nagy magyar nő ideálban az van, de ha nem vagyok otthon, akkor összeesik a ház, hát akkor nem esznek, meg nem tudom, akkor nem fogok egy adag ruhát betenni, hogy ki legyen mosva, és akkor előbbre vagyok a hétvégével, hogy ezt úgy el kellene engedni. Tehát egyfajta flexibilitás, lazaság kell az élethez. Ha mindig ilyen görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy minél nem vagyok kész, vagy be őszintén, ha most is az ember belegondol, hogy eljöttünk ide, és otthon mit hagytunk, hogy na, beszél ez a pap nekünk, 2 adag ruhát kimostam volna, vagy a férjemet kiküldtem volna faleveleket sepregetni, vagy nem tudom milyen, de megpucoltam volna három ablakot, nem? Tehát, hogy az embernek mindig vannak feladatai is, és ha ezt nem engedjük el, hogy ezekből le tudjunk adni, és nem az, hogy nem végzem el, hanem az, hogy önmagamra figyeljek, mert ha önmagamra figyelek, akkor nyilván figyelek a feladataimra, figyelek a páromra, figyelek az igényeire, figyelek a szükségleteimre is, mert az embernek vannak szükségletei, hogy kimozduljon, ha ne csak a munka, meg az otthoni munka legyen. Amikor házat szentelni hívnak, mindig megszentelem a konyhát is, a feleségek munkahelyét, mert ugye én is azzal segítek, hogy nem lábatlankodok a konyhába, és akkor így gördülékenyebben megy a főzés, mert én nem tudok sajnos főzni, meg semmi ilyesmi, de hogy ha nem vagyok ott, nem zavarok. De hát, hogy valamilyen szinten ezt ha valaki okosabb vagy jobban csinálja, annak örülök, de hogy azt is megszentelem, mint munkahelyet, mert hogy tényleg az ember hazamegy a munkába, és akkor kezdődik a következő műszak gyakorlatilag otthon. De kell az, amikor nem hazamegyek, amikor van a hűtőbe enni való, amikor elmegyek, leülök a cukrászdába, eszek valamit a barátnőmmel, kicsit beszélgetünk, és úgy megyek haza, és akkor attól függetlenül, hál' Istennek, a ház áll, a lakás áll, mindenki otthon van, és várták édesanyát haza nagy-nagy szeretettel.
Befejeződött a Házasság hete című országos programsorozat, amelynek idén a mottója az volt: beszélgessetek a házasságotokért. Miskolcon a Nagycsaládosok Egyesülete a rendezvényükkel a házasságon belüli kommunikáció fontosságára hívta fel a figyelmet, és Makkai László görögkatolikus atyát, pasztorálpszichológust hívták el előadónak, őt hallották. A Szentévhez kapcsolódóan Ferenc pápa által meghirdetett ifjúsági zarándoklatra az Egri Főegyház megyéből is szeretnék elvinni a 18 és 30 év közötti fiatalokat július 27-e és augusztus 4-e között Rómába. A zarándoklat költsége előreláthatólag 180 ezer forint, melynek egy harmad részét az egyház megye, egy harmad részét a plébánia és egy harmad részét a résztvevő fizeti. Az összeg tartalmazza az autóbuszos utazást, a szállást és étkezést, valamint az utasbiztosítás költségeit. Kérik, hogy a részt venni szándékozók február 26-áig küldjék el adataikat az ifjusagkukac@egriegyházmegye.hu e-mail címre. Kell a név, a születési hely, a születési idő, anyja neve, a lakcím és az elérhetőség, telefon, illetve e-mail cím, valamint egy plébánosi ajánlás. Szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzércsoport szervezésében február 20-án csütörtökön este 6 órától Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban. Életcímmel az orosz-ukrán háború kitörésének harmadik évfordulóján, február 24-én hétfőn, jégtörő Szent Mátyás apostol ünnepén, közös ima lesz a békért Egerben a Lajosvárosi templom kertjében 16 óra 15 perctől, kérve, hogy törjön meg a háború, a viszály ereje. Jézushoz, a béke fejedelméhez fordulnak az imádkozók, az életanyját kérve a várandós boldogasszony szobránál. A hirdetésben az áll: 2022 óta mintegy 6 millió 800 ezer ember hagyta el Ukrajnát, elsősorban nők és gyermekek. Oroszországot a becslések szerint ez idő alatt 1 millió ember hagyhatta el. A háborús felek adatközlései alapján több mint 2 millió fő hunyt el, vagy szerzett sebesülést a háborúban. Így aztán szükség van a békéért imádkozni. Új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer, közölte szerkesztőségünkkel Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek boracímet elnyert borok kóstolására, a gyermekeknek pedig alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Ezen kívül felfedezhetik a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeit, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Tehát Egerben, az érseki pincerendszerben. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Grunda János és Kolászár Krisztián. A szerkesztőt, Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
veled ez a vihar felhő. Megállt és felgyorsult az idő. Mi marad egyben? Kiderül minden. Soha se késő. Soha se késő. A sorsvonal ma tisztán látható. Mesztelen a lélek, mint a tisztató. Eldobok mindent, ami lent tart, ami megköt. Mossa az eső. Mossa az eső. Most itt van a lifó. És felgyorsult az idő.
Like a deaf man who can't Régió sportja. A Debreceni Sportcentrum Kft. Veszi át a Margit téri úszoda üzemeltetését. Értékelte a tavalyi szezont és szervezi az idejét az FC 60 labdarúgó csapata. A Magyar Diák Sport Szövetség közzétette a 2023-24-es tanév Netfit mérési eredményeinek elemzését. 20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita, kézilabdázó. Ráemlékeztek a napokban. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Debreceni Sportcentrum Kft. Veszi át a Margit téri úszoda üzemeltetését, számolt be róla Sánta János önkormányzati képviselő. Mint írja, a Vízmo által megvásárolt bérletek június 29-ig felhasználhatóak. A bejegyzésből kiderül az is, folytatódnak az úszótanfolyamok, és továbbra is biztosított lesz a lakossági úszási lehetőség. Értékelte a tavalyi szezont, és szervezi az idejét az FC 60 labdarúgó csapata. A tervek szerint a játékos állományban is változások válnak szükségessé. A részletekről Offela Zoltánt, az FC 60 elnökét tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Elnökként mindig von az ember egy ilyen értékelés 2024-ről, aztán tervezi a 2025-öt. Mielőtt ráfordulunk arra, hogy hogy tervezitek, mert rövidesen indul márciusban majd már a foci szezon, az értékelésről. Hogy látod az FC 60 működését, így 2024-es szemszögből, hogy sikerült? Aztán térjünk majd rá arra, hogy hogy készültök márciusban megnyitni a foci szezon.
A futball szempontjából a 2024 az a felnőtt csapatot nézem, nem hogy sikerült a őszi zárás, hogy mi szerettük volna. Ebben a csapatban sokkal több volt. Valami hiányzott ahhoz, hogy a teljesítményünk az eredményesebb legyen. Most jelen pillanatban ugye kieső helyen vagyunk, hátulról a harmadikak, ugyanannyi ponttal, mint aki már nem kieső, tehát ott halott verseny van a Debrecennel. Változtatnunk kell játékos állományban, hogyha azt akarjuk, hogy egy kicsit felfrissüljön a társaság. Ezen dolgozunk, a kapcsolatainkat próbáljuk megmozgatni. De nem egyszerű a dolog, mivel hatalmas a konkurencia, nagyon igényesek a játékosok, akiket megkerestünk, és nem biztos, hogy a mi lehetőségeink ezt.
De akkor most már ebben a szezonban gondolkodtok abban, hogy játékosok fognak cserélődni, elmenni, érkezni.
Három játékos szeretnénk, olyan komoly játékost, aki maga a játékunkat stabillá teszi. És elsősorban itt a góllövés az, ami nekünk rosszabbul ment. Védekezésben kiváló teljesített a csapat, mert amit kaptunk, 21 gólt. Ennyit kaphat a csapat 17 mérkőzésen, de a góllövéssel 15 góllal az nagyon kevés. Tehát 17 mérkőzésen 15 gólt lőni, az kevés. Tehát nincs egy gólnyi átlagunk sem. Úgyhogy ezen kell javítanunk majd.
És hogyha most a realitást talaján álltok, akkor most nyilván a vezetőedzővel is összedugjátok a fejeteket, és értekeztek, tárgyalások elkezdődtek már esetlegesen?
Így van. Megkerestünk több játékost, hát volt, akit nagyon szerettünk volna, de a vetélytársak azok erősebb ígéretet tettek.
Anyagi
de van egy, igen, van. De van egy szint, amit már nem tudunk kőbelelni, tehát nem akarok olyan helyzetbe kerülni, ami teljesíthetetlen. De lesznek még lehetőségeink, biztos vagyok benne, és megtaláljuk azt a három főt, akire nekünk szükségünk lesz a rajtig.
A Magyar Diák Sport Szövetség közé tette a 2023-24-es tanév NetFit mérési eredményeinek elemzését. A fittségi mutatók javulnak, kimagaslik az aktív iskolák fejlődése. Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs vezetőjét hallják.
10. alkalommal történt meg a diákok fittségének a felmérése Magyarországon az általános és a középiskolákban. Vannak kevésbé jó és jó hírek is, és mind a kettő is egyben. Az, ami az elmúlt évek tendenciáit illeti, mint ahogy sok más területen, a COVID itt is rossz hatással volt a diákok fittségi állapotára, és a 2019-es tanévtől kezdődően volt 3 nagyon rossz hatásfokú tanév, és amikor újra mértünk 2021-22-ben, tehát amikor vége lett a járványnak, egy erőteljes zuhanás látható a diákok fittségi állapotában. A jó hír az az, hogy innentől kezdve, hogy a gyerekek visszatértek az iskolába, újra voltak testnevelés órák, és újra elindultak a sportfoglalkozások, visszapattanás látható, tehát egészen a 21-22-es tanévtől kezdődően folyamatosan javulnak az eredmények. Ez azóta ugye már a 3. tanévben került sor a mérésre, de el kell, hogy mondjuk azt is, hogy bármennyire is szép ez a növekedés, sajnos még mindig nem ért el a fittségi szint a pandémia előtti szintet. Ezek a jó eredmények, amelyek így az elmúlt 2-3 évre kimutathatók. A felmérési időszak az minden évben január elején kezdődik, és egészen a tanév végéig tart, magának a teszteknek az elvégzése kicsit korábban befejeződik, de az eredményeknek a felvitele a rendszerbe az kitart egészen a tanév végéig, tehát elindult a jelen tanévnek a mérési időszaka, úgyhogy mostantól kezdve a testnevelők végzik ezeket a felméréseket, és a tanév végén, amikor lezárul a rendszer, a kollégáink akkor kezdik el az elemzést, és ugyanígy el fog készülni ennek a tanévnek is majd az elemzése. Az elmúlt egy évben az aktív iskolák részéről még inkább pozitívan értékelhetők. Ez az aktív iskola program most már 423 iskolát érint országszerte. Az elmúlt tanévben 300 iskolával indult el, és ez így folyamatosan bővül. A gyerekek létszámát illetően ez 130 ezer gyermeket jelent, közel 130 ezer gyermeket országszerte, és azt a pozitív eredményt láttuk, miután a fittségi eredményeket ugye ezekben az iskolákban is megmértük, hogy míg a programba való belépés előtt ezekben az iskolákban a fittségi állapot az országos átlag alatt volt, egy év elteltével, amit az iskolák a programban eltöltöttek, a fittségi indexük az országos átlag fölé emelkedett. Tehát ez azt mutatja, hogy azok a program elemek, amelyeket mi az aktív iskola rendszerben bevezettünk, és az iskolák nagy lelkesedéssel alkalmazzák, ezek rendkívül hatékonyak, mert szemmel látható és számokban kimutatható az a hatékonyság, ami a fittségi állapotában a gyerekeknek megmutatkozik. Kifejezetten ebben az aktív iskola programban hatalmas lelkesedést látunk a diákok és a pedagógusok részéről is. Ez egy nagyon átfogó, több elemre alapuló rendszer, amely sokféle oldalról megtámogatja azt, hogy a gyerekeknek minél több minőségi és mennyiségi növekedés következzen be ugye a testmozgásukban, tehát hogy az iskolai keretek között minél többet tudjanak mozogni, és ezek minél élvezetesebbek legyenek. Nyilván ennek köszönhető, hogy mind a pedagógusok örömmel és szívesen csatlakoznak, és végzik az ezzel kapcsolatos plusz feladatokat, és a gyerekek is nagyon élvezik, ugye már önkéntes csapatok is alakulnak, akik segítik a pedagógusok munkáját abban, hogy a társaikat meg tudják mozgatni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon sok pozitív eredményt tudunk elmondani, és így, ahogy mondtam, a számok is beszédesek, és nagyon sok jó eredményt mutatnak. De mi nem csak ezeket nézzük, hanem azt a közösségformáló erejét is ennek a programnak, amely szemmel láthatóan alakul. Tehát például egy Facebook csoport is kialakult ugye az elmúlt másfél tanév, tanévben már 1300 tagja van, ennyi pedagógus csatlakozott be ebbe a Facebook csoportba az aktív iskolák részéről, és itt napi rendszerességgel zajlik egymás lelkesítése, a jó gyakorlatok megosztása, tehát nagyon sokat tanulnak az iskolák és a pedagógusok is egymástól, és ez azt mutatja, hogy tényleg viszik előre egymást, összekapcsolódnak online, illetve személyesen is, tehát az a fajta közösségépítés, amit mi eredetileg elképzeltünk, az tényleg meg tud valósulni.
20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó emléke előtt egykori iskolájában, a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban gyertyagyújtással tisztelektek. Tordai István Tamásné Nagy Ildikót, a gimnázium igazgatóját hallják.
Minden évben nem csak a kerek évfordulókon emlékezünk meg Anitáról. A kézilabdás lányok mindig eljönnek ide januárban, és gyújtanak egy gyertyát az emlékére. Illetve a Kölcsei DS-e alapította egy Kulcsár Anita emlékdíjat, amit évente megkaphat a legjobb kézilabdázó itt az iskolában, illetve a kerek évfordulókon egy kicsit szélesebb spektrumon emlékezünk meg róla, mint hogy most is. Még mielőtt bekerülnek a Kölcsébe a gyerekek, akkor bejárják az iskolát, és akkor ezt az emléktáblát is megmutatjuk nekik, és akkor innen tudhatják, hogy ki volt ez a Kulcsár Anita legalábbis. Az, hogy kézilabdázó volt, és hogy Kölcsés volt, és a világ egyik legjobb kézilabdázója volt.
Mint a világ legjobbjának megválasztott játékos nevelőedzője, Hadobás István elmondta, élete nagy ajándékának tekinti, hogy 4 évig tanítványának tudhatta Kulcsár Anitát.
Csodálatos emlékeim vannak Anitáról, nagyszerű volt vele dolgozni, őszintén mondom, életem nagy ajándékának tekintem, hogy mi összetalálkoztunk. Ugye őt a Vasváriba szerették volna gerelyhajítónak képezni, és ő helyette a Kölcseit és a kézilabdát választotta, és nagy büszkeség, hogy 4 évig én valamit segíthettem neki a pályafutása kialakulásában, amiről ő mindig nagyon-nagyon szépen nyilatkozott, bármikor találkoztunk, mindig elismerte azt a 4 évet, úgyhogy csak jó emlékeim vannak Anitáról, és hát egy szomorú apropó, hogy 20 éve ment el. Bármikor találkoztunk később is, amikor már végzett az iskolából válogatottként, mindig ugyanott tudtuk folytatni a beszélgetést, óriási elismerés volt számomra, hogy meghívott az esküvőjére, nekem adta az első válogatott mezét, Sydney-i olimpiáról képeslapot küldött, aztán adott egy olyan fényképet, amelyik válogatott mezben készült róla, és az volt ráírva, hogy kedvenc edzőmnek, nagyon sok szeretettel, Kulcsár Anita. Tehát ezek mind-mind olyan relikviák, erekék, amelyek azt jelzik, hogy valóban többek voltunk egymásnak, mint egy edző-tanítvány kapcsolat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.